Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast legújabb adása. Én Dinai Bence vagyok.
Én pedig Sípos Gábor, hello mindenkinek.
Hello mindenkinek. Nos, mindig úgy szokott felépülni egy műsor, hogy van egy viszonylag rövidebb téma, és aztán egy hosszabb témát boncolgatunk az adásnak a jelentősebb részében. Ez most sem lesz másképpen. A napokban került elém, rövid témagyanát, most akkor ezt vezetném föl, hogy érkezik Guy Ritchie-nek az új filmje. Egyébként május 7-ére van kiírva premierre. Hát most, hogy milyen premierre, ugye mozi premierre egyébként, de hát az kérdés, hogy mozikban hogyan és mikor mutatkozik be. Magyar premierről egyébként ugye nincsen információ, hiszen Magyarországon jelenleg nem üzemelnek a filmszínházak. Ellenben hát ugye most már a streaming szolgáltatók korábban bárhol be lehet mutatni egy filmet. Minden esetre, amit tudni lehet erről a filmről, hogy Jason Statham a főszereplője, és a film címe pedig nem más, mint Wrath of Man, vagyis a férfi haragja, vagy az ember haragja, többféleképpen lehet fordítani. Egyébként ez egy bűnügyi, ilyen rablásos film. Francia, egy régi francia, vagy régebbi francia filmnek a remake-je ráadásul, tehát egy újra gondolása, de nem is az az érdekes, hiszen erről a filmről momentán nem sok mindent tudunk, más egyebet, mint amit itt most felsoroltunk, hanem az, hogy ugye hát Statham mondhatni egy majdhogy nem állandó, vagy legalábbis többször foglalkoztatott Ritchie színész, és tulajdonképpen Statham Guy Ritchie-nek köszönheti az ő karrierje beindulását, hiszen a legelső filmje a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső volt, londoni piti bűnözőkről szóló, hát egyébként inkább vígjáték volt, mint akciófilm, vagy valami bűnügyi film, majd pedig a Bluff, amiről viszont szerintem mindannyian tudunk néhány gondolatot megosztani. 21 évvel ezelőtt egyébként.
De olyan régen volt, hogy én már nem is emlékszem rá. Én megmondom őszintén, hogy én azt akkoriban megnéztem, és utána nekem az teljesen kimaradt, pedig az egy pont egy olyan film, amit egyébként bármikor elő lehet venni. Én úgy gondolom 4-5 évente, és mindig találsz majd benne olyan aspektust, vagy egy olyan pontot, egy olyan point, amit addig nem éltél, és mondjuk teszem fel, ott ülsz a kanapédon, és kuncogva nézed, hogy jé, valami tök új dologot találtam a filmbe.
Ehhez egyébként egy ilyen kis személyes, hogy ilyen baráti, nem túl tágkörű baráti társaságomban egyébként van két jó barátom, akikkel ez mondhatni a Bluff, meg a Macskajaj, az ilyen közös zaphegyező. Tehát kb. Azon nőttünk fel. És nincs olyan élethelyzet, ahova ne tudnánk valamelyik filmből, adott filmből venni egy éppen elhangzó szöveget, hiszen annyira passzol.
Ki mind nő föl? Én az Egér a Marson, ha Vukon nőttem föl, te meg a Blöffön. Azért hú, jó kemény identitásod lehet. Úgy.
Igen, én magamra is vettem ezt a kőkemény londoni alvilági figurát. Annak, aki esetleg még engem nem látott élőben, valószínűleg más, vagy hát valószínűleg el tudom ezt szítetni vele, de hogyha megláttok, akkor ez az álca, ez lebomlik.
Igen, mert most nem kezdek egy leíró részbe, hogy egyébként hogy éled a mindennapjaidat. Nem csak arra gondolok egyébként, hogy tehát sok mindent lehetne ráhúzni, csak azt nem, hogy mondjuk, ha valaki veled szembe megy az utcán, akkor téged rögtön egy alvilági figurának titulálna, mert hogy kellemes mackós télapós, inkább barátságos télapó.
Igen, ez a joviális, kicsit OCD-s, de mindenképpen jó szándékú úriemberrel, vagy egy hát úriembert megelőlegeztem magamnak, de most egyébként egyszerre vetted, hogy percek óta rólam van szó, nem, és nem Guy Ritchie karrierjét.
Ez engem nem zavar egyébként, ha hűálló az is, te befújnánk a szakállat egyébként, akkor én úgy gondolom, hogy meg lenne a decemberi szereposztásod a mondjuk bármelyik plázába.
Na most egyébként ehhez most már csak elmondom ezt a történetet, tehát engem, én azért viszonylag úgy vagyok, hogy az elmúlt évtized alatt viszonylag kialakult bennem az, hogyha valaki így próbál viccelődni velem, vagy akár sértegetni a súlyommal, alakommal kapcsolatban, nagyjából lepereg. Ellenben egy, és ezt ráadásul nem is sértésnek szánták, ezt azóta se tudtam feldolgozni, mikor szeretett városomban egyszer felkértek, hogy legyek már városi Mikulás. Tehát én ezt, ez nekem olyan na ez a legnagyobb sértés, ami nem is az volt.
És ezt annak élted meg?
Ezt a legnagyobb sértésnek éltem meg egyébként, tehát nekem tehát kevés szerepvágyam van, amit annyira nem szeretnék megvalósítani, mint ezt, hogy...
Pizzás most... fiú, vagy valami pornó.
Nem, mindegy. Vadokat terelő juhász, vagy bármi más, de ezt most hagyjuk.
Télapó nem. Jó, visszatérve egyébként Guy Ritchiehez, ő az én számomra egyébként egy olyan művészember, mint rendező, aki nagyon tuti filmeket rak le, de mégsem az az egyszerű popcorn mozis rendező egyébként. És én most megmondom őszintén, hogy kíváncsian várom ezt a filmjét, amiatt, mert én úgy gondolom, hogy ez a vírus és a pandémia mindenkit megvisel. Ugye, a legtöbb pszichológussal, én pont a minap beszélgettem egy nagyon kellemes pszichológussal, nem mint vendég voltam nála, hanem mint riportalany beszélgettünk, és ő mondja azt, hogy mindenkit kicsinál a pandémia. Az, hogy négy fal között kell lenni, az, hogy home office-ban van, hiába megy el, de a félelem ott van benne. És azért most már egy éve ezt éljük. Ugye a múltkori részben beszélgettünk ugye a vírusfilmekről, és ott elviccelődtünk rajta, de én úgy gondolom, hogy ez most már egyre inkább közkézen, közszájon forog, hogy bizony mindannyian egy picikét meghasonlunk, és már nem úgy éljük az életünket, és nem olyan habitussal, mint mondjuk teszem fel másfél-két évvel ezelőtt. És én amiatt várom egyébként ezt a filmet, hogy mondjuk teszem fel egy ilyen típusú alkotó, akinek a fejlődése azért az elmúlt, mondjuk úgy, hogy ő 25 évben nyomon követhető a filmjein, a változásai, mert mindegyik film egyfajta lenyomat ugye az ember lelki világáról, hogy ha rendez. És én kíváncsian várom, hogy egy ilyen formátumú rendezőben milyen nyomot hagyott. Mint egyébként, és itt most egy nagyon érdekes dologot fogok majd felhozni, van a hosszabb témánk, ugye, és ezt majd ki fogjuk fejteni, ugye, hogy miért készült, lelebbenthetjük a fájtlat most?
Akár.
Szépen átmegyünk ugye a 4 órás filmre, amiről először 5 órában beszéltünk, ugye Zack Snyderről van szó, és az ő igazság ligájáról. Ott ugye, ha jól emlékszem, akkor ő azért szállt ki a rendezői székből, még 2017-ben, 6-ban, mert öngyilkos lett a lánya?
Ez az egyik ok, a másik okról pedig majd akkor beszélünk bővebben.
Mindjárt át is mehetünk oda egyébként. Igen, és tehát hogy mennyivel másabb formátumban készíti el a filmet, mondjuk egy rendező, akinek egy ilyen tragédia szerepel az életében, és pont akkor, amikor elkezdte forgatni ezt a filmet, mint rendező. Uh-huh. És szerintem ez nyomait úgy erőteljesen viseli ez a film, na de erről majd tényleg akkor picit később, ha elkezdjük kibontani ezt a hosszú témát.
Igen, de jó, hogy felhoztad most itt a rendezői látásmódot, meg a rendezői víziót ezzel kapcsolatban, mert, és akkor egy nagyon picit még térjünk vissza Guy Ritchie-re, említettél egy 25 évet, hát körülbelül egyébként egy ilyen hosszú rendezői munkásságról van szó, nyilván ennek voltak hullámvölgyei is, illetve egyeseknek óriási váltás volt például az, hogy rendezett egy Ravaszt, rendezett egy Blöfföt, rendezett egy Revolvert, rendezett egy Spielert, tehát amik azért inkább az alvilágról szóltak, és nagyon megvolt ez a Ritchie-s stílus, tehát ez az ő stílusa, abszolút benne volt, iszonyat jó dumák, iszonyat jó karaktereket szedett össze a filmébe, elképesztő, hogy milyen formákat talált meg. Ugye többek között Vinnie Jones-t is, aki egy vadállat futballista volt, tehát ő egyébként azt hiszem egy időben ő tartotta a leggyorsabb kiállítás rekordját is egy futballmeccsen, és aztán végül is színészi karriert kapott, ha így mondjuk, akkor Guy Ritchie-től. De aztán Ritchie meg átnyargalt ugye Hollywoodban, mert megtalálták egy egyedi látásmódú rendező, és Sherlock Holmes-t rendezett ugye Robert Downey Jr. 2 filmet is, az Uncle embere, ami egyébként sorozat feldolgozás volt, Arthur király Aladdin, tehát sorolhatnánk, mindig akkor érezhettük azt, hogy na ez egy Ritchie film, amikor például most legutóbb az Úri emberek című bűnügyi filmmel, a bűnügyi, annyira utálom ezt a szót, az annyira szocialista. Tehát nem krimi, a krimi is szocialista, borzasztóan utálom ezeket a kifejezéseket, de egyébként egy ilyen ugyanúgy az alvilágban játszódó karaktereket foglalkoztat és mozgat, és azon érzed azt, hogy Ritchie is visszatalált magához. Tehát szerintem is itt visszatérve arra, amit te mondtál, azért lett érdekes ez az új film, hogy egyrészt annak relációjában, hogy eltelt 25 év mondjuk egy karrier eleje óta, ő mint rendező hogyan érett, Másrészt pedig, és ez tényleg érdekes, amit felvetettél, hogy egy ilyen pandémia, egyébként én azt gondolom, hogy filmezésében vagy amikor ilyen bűnügyi filmeket csinál, akkor felszabadult rendezőt, hogyan érint egy ilyen téma, és mennyire alakítja mondjuk a szövegkönyvet, mennyire alakítja azt, hogy hogyan rendez.
Én valamiért egy picit nyomasztóbb filmet várok egyébként ebben a szituációban az ő részéről, és talán még nagyobb hangsúlyt a dialógusokra. Ő egyébként egy olyan rendező, aki tényleg a dialógusokat kidolgozza és csattan, mint egy jó humorista. Adagolja az információt, pici csipeget, van benne egy nagyon komoly, hogy is fogalmazzak, maró, csípő hatás, tehát érzed a feszültséget már a dialógusokban is, és ezt el is várja egyébként a színészeitől, hogy ezt mögé is rakják, ugye? És aztán van egy csattanó. És két perc múlva annak a csattanónak jön még egy csattanója, visszautal rendszeresen, ugye? És akkor innentől számítva, tehát azt mondom, hogy bár nem vígjátékokat készít, de mindig van egy olyan kellemes visszhangja az egésznek, hogy hopp, még egy poén, hopp, egy elszort poén, hopp, egy rejtett poén, hopp, egy visszautalás. Tehát, hogy szórakoztat a film. És ugye, amikor elkezdtük az Apa mozit hajt sorozatot, akkor én tettem egy olyan kijelentést, és ez maig napig tartom magam, hogy az én számomra egy film akkor jó, és azt kell, hogy nyújtsa, hogyha beülök egy zacskó popcornnal a moziba, vagy otthon. Én rendszeresen például otthon popcornozok mozizás közben, tehát ez biztos velem ilyen pavlovi reflexet takar, de azt kell, hogy szórakoztasson. Mondjuk én például nagyon ritkán érzek késztetést arra, hogy egy horrort megnézzek. Mert nem feltétlenül szórakoztat, nem az én műfajom, pont. De ugyanez érvényes mondjuk egy általad lemultidőzött krimi. Tehát, hogy nem tudnak az elém rakni olyan jó krimit, ami pusztán krimi, és akkor én jól szórakozok rajta. De ha van benne egy ilyen jellegű kitekintés más műfaj irányt, mint a vígjáték, akkor azt mondom viszont, hogy jól lehet szórakozni rajta.
Igen, tehát ez műfajokkal, zsánerekkel bőven játszik Ricsi is. Igen. Nagyon reméljük, hogy egyébként nem éget ki, és újabb olyan filmeket várhatunk tőle, amik azért akár klasszikusak is lehetnek. Szerintem a Blöffet egyébként azóta sem múlta még fölül, de hát szokott ez így lenni más rendezőkkel is. Nos, ennyi volt a rövid témánk, és ahogyan ez már elhangzott, egyrészt Zack Snyderrel és az Új igazság ligájával, másrészt pedig, és talán ez is lesz a hosszabb témáknak a címe, a Marvel és a DC moziverzumnak az ellentétével, illetve valós ellentétével foglalkozom majd bővebben, úgyhogy ez következik nem soká.
Podcast filmekről és sorozatokról hallgatólagos beleegyezésükkel.
Kedves hallgatók, folytatjuk a mostani legújabb Apa mozit hajt című podcastunkat, adásunkat. Érdekes egyébként, podcastot még mindig kicsit nehezen szokom ezt a szót, nem tudom, hogy miért van ez, de minél többször használjuk, talán annál inkább lesz egyszerre ismerős, és időnként majd rádöbbenünk, hogy használunk egy olyan szót, amelynek a jelentését valójában magunk sem értjük. Néhány szóval elő szokott ez fordulni, amikor sokat használsz egy szót, és egyszer csak így kívülről ránézel, és rácsodálkozol, hogy ezt én eddig használtam, de nem tudom, hogy honnan ered. Na, lehet, hogy mi is így fogunk járni a podcast kifejezéssel.
Biztos is.
Ahogy ezt már az előző percekben itt kicsit megpromóztuk, egyrészt Zack Snyder Igazság ligája című filmjéről beszélünk, másrészt ennek kapcsán a Marvel és a DC nagyképregény kiadóknak a filmes univerzumairól.
Érdekes a téma, azért azt, Bence, volt egy nagyon jó ötleted egyébként, az elmúlt héten beszélgettünk ugye erről, és említetted nekem, és én mondtam, hogy jó, hát akkor megnézem a 4 órás filmet, de előtte megnézem a 2016-ost, és ugye azt mondtad nekem, a 17-es filmet, azt mondtad nekem, nagyon szimpatikus volt, hogy Sipi, nem, kérlek, úgy nézd meg a 4 órás filmet, hogy nincs előzmény tapasztalatod. Nem laboratóriumi kísérlet, ugye? Hogy nekem mi jött le a 4 órás filmből úgy, hogy nem láttam az előzményt. Nagyon kíváncsi vagyok, és egyébként csak azért, just is, csak azért is, ő ez neked szó, meg fogom nézni majd.
ha már itt vagyunk, akkor tényleg beszéljünk erről a 4 órás verzióról, és akkor innen majd kibontjuk. Most ugye tudni kell, hogy ez egy hányattatott sorsú film. Az előző percekben szó is volt arról, hogy minek a kapcsán készülhetett el ez a film. Ugye Zack Snyder, akivel 2013-ban indult el az Acélember című Superman filmmel, a DC-nek ez az egységes moziverzuma, hasonló módon akarták felépíteni, mint a Marvel. Ő aztán ugye a Batman vs. Superman rendezte, ami 16-ban jött ki, majd ugye neki állt az Igazság ligájának, amit hát egyrészt egy ilyen személyes családi tragédia révén ő kiszállt a rendezői székből, de ez csak az egyik oka volt. A másik, hogy meglehetősen sok kreatív különbség volt közte, és a Warner között, ugye, akik az anyacég, tehát akiknek gyártotta ezt a filmet. És ennek kapcsán aztán különösen érdekes, rengeteg cikk foglalkozik ezzel, hogy hogyan alakult végül is ki az, hogy 2017 óta először csak felbukkant a hír, hogy hát amúgy a Zack Snydernek van egy saját vágása. Hát amúgy ez a vágás, ez egyébként kb. Minimális utógondozással, forgatással akár kész is lehetne. Hú, és akkor a rajongók vérszemet kaptak, és hát végül is így érkeztünk el, most március 17-18-án debütált az úgynevezett Snyder Cut, tehát a Snyder vágás, és hát valóban egy 4 órás eposzról van szó. És azt lehetett tudni, hogy ez megosztó lesz, és ezért is kérdezem, és érdekel, hogy neked milyen élmény volt ez a film.
Egyik részről azért jó, mert maga a 4 órás mű, én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes. Óhatatlanul az ember elolvas kritikákat. Elolvastam kritikát, és vissza-vissza sejlett, hogy 3-4 évvel ezelőtt én az Igazság ligája, ami egy sokkal megosztóbb darab lett, de ezt majd a következő hetek mutatják meg igazából, hogy a kritikusok és a rajongók mit mondanak ugye a hosszú verzióról. De emlékszem arra, hogy az egy nagyon megosztó darab lett, és nagyon-nagyon sokan bántották érte a stúdiót, meg úgy egyébként magát a filmet is, hogy ez egy kellemes film. Én még nem láttam, de ugye jó előbb ki is hangsúlyoztam, hogy ezt meg fogom nézni. Bence, a 4 órás filmet én azt mondom, hogy érdemes odaülni és megnézni, mert jól fogunk szórakozni rajta. Érzem azt, hogy ezt nem lehetett volna sokkal sűrűbbre hozni, és mondjuk megcsinálni egy 2 órás filmbe, mert még így is, és most jön eddig volt a pozitívum, most jön a negatívum, egy katyvasz. Tehát én, aki nem ismerem a Marvel univerzumot,
illetve jelen esetben
a DC univerzumot, nem követem mindegyik filmjét, akkor én úgy gondolom, hogy annyi kiutalás van a filmben, annyi egyéb irányba való cselekmény van, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy ezt más is meg fogja érteni. Tehát onnan kezdődik a sztori, jó, nyitó jelenet, Superman meghal. Tehát innen kezdődik. Mikor halt meg? Miért halt meg? Mi van?
Az előző filmben, Batman vs. Supermannek a végén halt.
De én ezt a filmet nem láttam, akkor mi van?
Hát az a te bajod.
Na jó, de érted, hogy mire próbálok utalni? Mint egyéni film, és mint 4 óra, megállná a helyét, és mégsem állja meg a helyét.
Az az igazság, hogy ennél a filmnél nem lehet, nem is szabad kiragadva elemezni. Ez egyébként értem, hogy ez miért probléma, egy mondjuk így, hogy casual néző számára, aki nincsen benne annyira a történetben. Viszont én azt gondolom, hogy ez a film a maga 4 órájával, ha nem is minden részletében érthető, de ha megnézed ezt a tömény 4 órát, akkor egy olyan erős lenyomata lesz ez a film egyrészt a rendezői szándéknak, másrészt annak, hogy tulajdonképpen most egy hős eposzból kiragadtunk egy történet folyamból kiragadtunk most 4 órát, amelybe belepillanthattunk, és ez a 4 óra, ez én azt gondolom, hogy egyébként koherens összefüggéseiben. Ugye amit az előbb vetettél föl, hogy hát azzal kezdődik, hogy Superman meghal, illetve ezt mutatja be, a 17-es filmben erről nincs szó. Tehát az elején ezt nem mutatják meg. Van szó róla, hiszen, de hát nem tudom, hogy elszpoilerezzük-e, vagy ne spoilerezzük-e magát a filmet. De akár beszélhetünk is róla, igen. Tehát nyilván ugye az a lényeg, hogy Supermant valamilyen úton, módon sikerül feltámasztani. Ez ugye szerepet kapott a 17-es Joss Whedon által befejezett, hát elég furcsán befejezett filmben is. Itt viszont egy sokkal nagyobb üzenete van annak, hogy az elején megmutatják, hogy Superman meghal, ugyanis láthatjuk azt, hogy ahogy az ő ordítása határokon átívelve eléri akár az atlantisziakat, eléri az amazonokat, tehát azokat a fő népeket vagy karaktereket, akiket ugye ez a film mozgat és megmutat, hiszen aztán végül is tulajdonképpen egy ilyen galaktikus, nagyon messziről érkező invázióról van szó, és ezt próbálják meg akadályozni, tulajdonképpen a Földnek az elpusztítását, mint természetesen ez általában lenni szokott. Ez a film, és szerintem ezt picit ennek is szánták, ezt a filmet úgy kell elképzelni, mint azokat a ókori templomokat díszítő vizuális történeteket, amelyek egy-egy eposzt elmesélnek. Vagy egyébként képregényfilm, tehát nem mondtam hülyeséget ezzel, de valahogy így tudom elképzelni, hogy amikor belépsz egy panteonba, és látod ezeket az istenszerű lényeket, és a róluk lefestett, megrajzolt sztorikat, ez az, ahogy ezt a filmet a Snyder megrendezte, ezért is lehet szerintem rendezői vízióról beszélni ebben az esetben.
Nézd, Zack Snyder egy iszonyat koponya. Olyan dolgokat nem csak, hogy elképzelni tud, amit a legjobb mesemondók tudnak elképzelni, illetve, bocsánat, történetírók vagy meseírók, nem csak leírni tudja, hanem kivitelezésben is jó. Tehát a saját vízióját meg tudja mutatni. Aztán ez tetszett, vagy nem tetszett. De alapjaiban véve, hangsúlyozom, úgy kezdtem a mondani valómat, hogy tök jó volt az a 4 óra, és jól szórakoztam rajta. Persze aztán vannak a vesző, de kezdetű, vagy folytatódó mondatok, mert hogy nagyon sok olyan dolgot találtam a filmben, amit a szándékot éreztem, de például nekem nem jött le. Tehát én valahogy másképp oldottam volna meg. Ilyen például, ha már beszélgetünk róla, akkor Supermannek a feltámasztása. Ugye az a film mondjuk úgy derekánál található, nekem nem volt epikus. Pedig ez a történetnek az egyik leglényegesebb pontja. Ebbe a Zack Snyder féle látomásban, hogy igenis, Superman jön, mert ő lesz a végső segítség, aki egyébként, akinek a segítségével megmentik a Földet. Megpróbálta a rendező a lassítás lassításának a lassításával kiragadni azt a pillanatot, hogy akkor Superman újra él, de nekem nem jött vissza az a bá érzés, hogy akkor na, innentől fogva jó irányba mennek majd a cselekmény szálai. Pont.
Egyébként a filmnek a 10%-a lassított.
Utána néztél? 10%-a?
Nem, ezt most adták ki egyébként, tehát hogy ez egy hivatalos infó, 10%-a lassított. Én többnek éreztem egyébként, tehát elképesztően sok volt ez a lassítás, tehát nekem ehhez azért már nem volt gyomrom. Több bajom is volt egyébként, akár karakter szinten is, tehát Ezra Miller Flash karaktere szerintem borzasztó az a csávó, tehát engem borzasztóan fáraszt. Volt nekem több bajom ezzel a vízióval, ellenben ez egy egységes vízió volt. Ez egy egységes vízió volt. Én tudtam volna azért bőven vágni, lehetett volna bizonyos jeleneteknél, picit itt túlengedtük a drámát, túlengedtük az egymás tekintetébe horgadást, egy picit azért ezt meg lehetett volna vágni jobban, viszont ez a film például sokkal szebben mutatott be, hát nyilván a terjedelem miatt is több idő volt rá, de szebben mutatta be a Cyborgnak, ugye a kiborgá vált szerencsétlen fiatal fekete sportolónak a történet ívét, szerintem nagyon
ez teljesen
szép volt.
Jó, gyönyörű. Tehát, hagyj szóljak bele egy pillanatba. Na, ez például egy ilyen momentum, amire azt mondom, hogy nem lehetett volna 4 óránál jobban összesűríteni magát a filmet, mert pont ez volt a szuper benne, egyébként tök jó, hogy számomra, aki nem DC fan, és nem követem mondjuk ezeknek a karaktereknek a jelenfejlődését, vagy éppen mondjuk a megszületését, az én számomra is értelmet kapott az, hogy például a Cyborg, hogy miért, mikor, kivel, miként, pont.
Kaptál egy komplet drámát.
Egy komplet drámát kaptam, és pont az ő jelenfejlődése például egy teljesen jó keretbe foglalja ezt a filmet és ezt a 4 órát. Igen. Míg mondjuk ugyanez Supermanről nem mondható el?
Igen, csak mondjuk Superman előtte 2 filmet kapott már, amelyben szerepelhetett. Egyrészt az Acélembert, ami hát róla szólt, másrészt ugye a Batman vs. Superman, tehát neki voltak előzményei, ellenben Cyborggal, akit most kellett felépíteni, és ez nem is sikerült a 2017-es filmben, itt igen. Viszont amit akartam még mondani, hogy ez nagyon szép volt, Oké, Superman feltámasztása a Mother Box-szal, meg Flashnek azért ez a kis közjáték, hogy hát ő is kellett hozzá, értjük. Sikerült a feltámasztás, az is érthető, hogy utána azért egy kicsit zabos volt, főleg Batmanre, tehát volt egy nagyon jó kis csetepati, amit ugye láthattunk, ahogy gyakorlatilag az Igazság Ligájának maradék tagja próbálja Superman megakadályozni, hogy valami fajta vérengzés legyen.
De, ezt a filmben úgy adták el az én olvasatomban, akinek nincsenek elő információi erről, ő nem tudja, hogy mit csinál. Tehát őt éppen most a halálából föltámasztottak, és akkor fingja nincs, hogy merre van és hol van, és akkor ő megy neki mindenkinek, mint az állat, nem pedig az, hogy akkor jó, oké, az utolsóként, na de hát előtt a többi Igazságligája tagot is végigyepálja Superman. Tehát, hogy itt nekem nem az volt az érzésem, hogy itt most a Batman iránti haragja őt most akkor, és akkor lézerezik a szemével, és akkor mennyire kemény gyerek.
Hát az emlékei így jöttek vissza, de ezt egyébként láttad, hogy ha amikor ránézett Bruce Wayne-re, akkor értetted, hogy hú, itt valami baj van. Ez ugye azoknak mond valamit, akik az előző filmet látták.
Igen, de ezért mondtam, hogy tehát így érdekes volt megnézni a sztorit. Ellenben azt mondom, hogy ez a része például nekem, meg amit te is mondtál, hogy Superman emlékeinek a Mother Box-a, hogy vissza, már a Mother Box itt kétértelmű, ugye, ebbe a szituációban, mert van egyszer az anyadoboz, amiről maga a film mint negatív dologban szól. A másik részről viszont ugye itt az anyához való visszatérése, az emlékeihez való visszatérése egy nagyon érdekes dolgot hoz. Szerintem azt ott nagyon-nagyon számomra már cikiként jött le az a néhány perc volt, vagy negyed óra, amíg ő visszaemlékszik. Számomra inkább az a jelenetsor, inkább a ciki kategóriába.
Hát kinek hol húzódnak ugye ezek a határai. Szerintem sokak számára volt egyébként szép. Én nem mondom, hogy ne tudtam volna vágni belőle, pont ez az egyik ilyen, hogy be lehetett volna vágni, meg sok minden másból is. Ellenben azt gondolom, hogy nagyon jó, és akkor zárjuk le a Snyder Cut-ot, és térjünk rá majd egy picit át a nagyobb filmes vonulatokra. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy elkészült ez a film. Ebben a formában én örülök neki kifejezetten, főleg azután, tehát főleg a 17-eshez képest nagyon kellett, hogy helyre toljuk a kizökkent időt, mert elképesztően szükség volt arra, én szerintem legalábbis, hogy egyrészt Snyder kapjon egy esélyt, hogy az ő vízióját megcsinálhassa. Ugye a lányának, Autumnnek ajánlotta ezt a filmet, a végén szerepel, ez egy nagyon szép gesztus. Záró gondolatként ezt elmondanám. A Superman a filmben elhangzik a szájából ez a mondat, hogy úgy tűnik, hogy kaptam egy második esélyt.
Igen.
Ez gyakorlatilag Snydernek az arszpoétikája. Megcsinálhatom ezt a filmet. Abban most nem menjünk bele, hogy ennek milyen financiális és egyéb okai voltak, hiszen a Warner nem puszta szívjóságban engedte meg neki, hogy ezt befejezze, hanem egyrészt ugye pandémia van, nem tudnak mit a mozikba küldeni, kettő, az HBO Max-et valamilyen módon el kell indítani, és a Wonder Woman 1984 meglehetősen vegyes kritikákat kapott, nem nagy siker, ellenben ezt a filmet úgy várták a rajongók tényleg, mint a messiás. Elkészült, itt van, én szerintem maga a DC filmes univerzum ezzel több lett, kár, hogy a Snyder univerzum, a Warner nyilatkozta ezt, nem folytatódik. Tehát nem fogjuk őket így látni ebben a formában.
Kár érte. Mellé teszem azt, hogy az HBO-nak ez abszolút bejött. Tehát ha nem tudod úgy bekapcsolni a tévét, föllapozni egy honlapot, bekapcsolni az internetet, a mobiloddal megnyitni egy honlapot, hogy ne jöjjön szembe veled most Zack Snydernek a reklámja. Ha ítélkezni kell, akkor én, aki nem vagyok DC rajongó, vagy éppen mondjuk az ellenpéldát a Marvelt, mondjuk akkor Marvel rajongó, azt mondom, hogy én az ajánlottak közé sorolom, és ezúttal is kicsit nem neked beszélve, hanem kifelé beszélve, nem ciki, ha több részletben nézitek meg.
Igen.
Mert azért 4 órát végig popsizni az ülőgarnitúrába nekem sok volt.
Kisgyerekkel például.
Apa mozit hajt.
Igen.
Nyissunk.
És a következő, mondjuk azt, hogy zanzásítva, azért mégiscsak jó lenne összefoglalni. Tulajdonképpen ezt a rövid témát abba foglalnám össze, hogy a Warner fejesei idióták. Ezt az alcímet adnám ennek, mindjárt elmondom, hogy miért. Tudva levő, hogy a Marvel moziverzum, az MCU, vagyis Marvel Cinematic Universe, az 2008 óta fut. 23 film jelent meg eddig. A Marvel már most 11 új mozifilmet jelentett be 2023-ig, csak idén papíron 4 jön ki, tehát elképesztő iramot diktálnak. Ez csak a mozis vagy nagy egészestés filmes megjelenés, mellette sorozatok futnak, nyilván nem beszélve most a képregényekről. Elképesztő, hogy hogy építették fel. Ugye Kevin Feige, aki a Marvelnél, ezeknek a Marvel filmeknek a fő producere, egy elképesztő zseni az a csávó. Tehát azt az előre tervezést, ahogyan felépítették ezt a 23 filmes monstrumot, amelynek egyébként tulajdonképpen a csúcsa volt a Bosszúállók végtelen háború, illetve a Bosszúállók végjáték, ugye ez a két film, ezt tulajdonképpen egybe is számolhatnánk. Elképesztő, milyen tervezés van mögötte. És aztán jön a Warner, 2008-ban indult el a Marvel Univerzum, 2013-ban kapcsolta Warner, hogy nekünk is jó lenne, hogyha csinálnánk egy ilyet. Ugye azt tudni kell, hogy 2005-ben, 2008-ban és 2012-ben jelent meg Christopher Nolannek a Batman, illetve a Sötét Lovak trilógiájának az egyes részei. De ez egy önálló, ez egy különálló történet, az le is zárult a harmadik résszel. Hanem ami érdekes, hogy a 2013-ban elindított DC úgynevezett Extended Universe, tehát ez a kibővített univerzum, ami a filmeket takarja, ez Nolan produceri felügyelete mellett indult el, Zack Snydernek a rendezésében készült el az Acélember. Meglehetősen későn is. Egyébként 2013 óta 10 filmet hoztak össze.
Matek, a matek pedig azzal kapcsolatos egyébként, és én azokkal a rajongókkal értek egyet, akik azt mondják, hogy a mennyiség a minőség rovására megy.
Hú, nekem most ezzel bajom van ezzel a kijelentéssel, ennek tekintetében.
Figyelj, de te, Bence, ez az én véleményem.
Nyilván ott nem is baj, tehát kell, hogy erről beszéljünk, hogy kinek mi a véleménye ezekkel a filmekkel kapcsolatban. Ami szerintem nagy probléma, kicsit visszatérve Zack Snyderhez, hogy a Warner a Snyderre épített majdnem mindent. És amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá, szerintem akkor vonták meg tőle a bizalmat.
Azok az emberek, akik döntéshozók a Warnernél, ők nem filmrajongók, ők nem
üzletemberek.
Ők üzletemberek. Pénz beszél, kutyaszar tánccal, nem érdekli őket. Oda megy egy projektmenedzser, azt mondja, hogy gyerekek, figyelj, következő 4 évben csinálunk 20 filmet, jó? Mennyi lóvét fog hozni? Ennyit. Tuti? Tuti. Csináljad. Persze ezt megtámasztják még rettentő sok adattal, közvéleménykutatással, és még sorolhatnánk, tehát hogy egy-egy ilyen következő csúnyán hangozva, de biztos visszatérünk a kádári korszakra, a következő 5 éves terv, érted, egy iszonyatos több ezer oldalas paksaméta, amit nagyon komoly szakemberek közvéleménykutatás alapján, akár trendek alapján, makro- és mikroökonomiai számokat összezsúfolva, érted, kiszámolják milligramra, hogy abban a filmben ilyen hangulat kell, hogy legyen, mert akkor a következőt jobban fogják venni, és STB, tehát megvan mindennek, ki van számolva, hogy mit, miért. És én ezért mondom azt, hogy itt a mennyiség, a lóvé, még több, oké, üzletemberek, rendben van, de ez előbb-utóbb a minőség rovására fog menni.
Hát tulajdonképpen már a minőség rovására ment, tehát az Igazság Ligája projekt szerintem ott bukott el ebben a formában, hogy 17-ben azt a verziót engedték a mozikba, amit a Joss Whedon, aki egyébként az első két Bosszúállók filmet rendezte, szerintem egyébként rendben is voltak azok a filmek, őt próbálták megnyerni, hogy akkor lépjem a Snyder helyére, nem sikerült, nem volt jó, nem volt egységes, bukta. És egyébként érdekes, hogy amikor az a filmbe bukott, utána a Warner úgy döntött, hogy oké, akkor picit inkább most a szuperhősöknek az önálló filmjeire fogunk nagyobb hangsúlyt fektetni, ugye így jelent meg a Wonder Woman, így jelent meg az Aquaman, így jelent meg a Shazam, ugye legutóbb, egyébként ezeknek készülnek a folytatásai is, vagy hát a Wonder Womannek nemrég jött ki a második része, egyébként borzasztó lett az a film. Az első film szerintem baromi jó volt, nem tudom, hogy mi a túró történik.
Mellé nyúltak,
de hogy lehet ennyire? Tehát amit hiányolok, nem az akarok...
Bocsánat, a kasszáknál is rosszul teljesített a film?
Nem tudom, hogy jött ki a büdzsé, mert hogy streaming szolgáltatón jelent meg elsősorban. Máshogy számolnak, nem tudom megmondani most így fejből, kapásból, hogy bukott-e.
Azért kérdeztem ezt, mert ugye tehát neked és nekem meg lehet a véleményem. Kritikusoknak meg lehet a véleményük, de azért azt nagyon sokszor láttuk már, hogy amikor megjelenik egy film és bekerül, mondjuk teszem fel a mozikba, vagy bekerül, akkor teljesen más számokat hoz, mint egyébként mondjuk, amit te vagy én mondjuk elképzeltünk. Vagy teszem fel, amit a kritikus gondol. Tehát azt mondja, hogy rossz a film. Kit érdekel, a rajongó ott áll, sorba veszi a jegyet a popcornnal, beül, és megnézi egyszer, kétszer, háromszor.
Jó, de hát most ez annak a tipikus helyzete, hogy a Sam Raimi-féle Pókember trilógia harmadik része, amikor kijött 2007-ben, iszonyat pénzt kaszált, mert az első kettőnek akkora volt a sikere, jók is voltak. Ellenben az a Pókember 3 annyira rossz, tehát nagyon rossz. Persze, hogy elmegy a rajongó, és egyébként az, hogy most egyél tehén lepényt, mert 10 milliárd légy nem tévedhet. Tehát most, érted, ez ennek a tipikus iskola példája. De most nem is erről van szó, és egy záró gondolat igazából ennek az egésznek a végére, hogy amit én nagyon hiányolok, az az, hogy a DC-nek nagyon szüksége lenne egy olyan koponyára, mint a Kevin Feige. Nincs nekik. A Jeff Jones, aki egyébként egy képregény szerkesztő író, őt megpróbálták ebbe a szerepbe beletenni, de ez nem működik. Egyszerűen ott valamiért olyan, mintha a lovak közé dobták volna a gyeplőt, hogy tudjátok mit, csináljátok, amit akartok.
Biztos, hogy rossz ez? Biztos, hogy egy embernek kell összefognia mondjuk egy ilyen iszonyatos projektet, ami ugye akár egyedi, akár pedig tömeges szereplőket vonultat föl ezekből a világokból?
Nem az a lényeg, hanem hogy van egy felelős. Mert így tudod, mi van? Így az van, hogy a Walter Hamada, a Warnernek a vezetője, időnként kiáll és azt mondja, hogy hát, ezt nem így gondoltuk. Ezt tudod mi? Ez olyan, mint mikor átadták a hidat, nem tudom hol, teljesen mindegy, leesett az első hó, be is szakadt az egész. És akkor kiállt nyilatkozni a brigád vezető, és akkor elmondta, hogy hát a csapadékkal nem számoltunk. Hát ilyet nem lehet mondani.
Ez jogos, ezt elfogadom, amit mondasz, ellenben a következő példával tudnék élni. Te egy kreatív ember vagy, újságíróként dolgozol. Csináljuk ezt a podcastet, mert millió egy projektben benne vagy, csinálgatod jobbra-balra. Azt mondják a újságírói tevékenységedre, hogy jó, szuper, te ide illesz, de ezt létszes így írd meg, ezt létszes amúgy írd meg, emígy írd meg, hogy az egész, ami kimegy online felületen, az egységes legyen. Tehát nem adnak a te látomásodnak, a te gondolataidnak teret, hanem minden cikkedet úgy írt meg, hogy az egy egységes kerethez, a nagy egészhez tartozik.
Mi a keret?
Te egy kreatív ember vagy, és szeretnéd, hogy kilógjon egy picikét mindig a lóláb, és a saját kis egyéni elképzeléseidet megvalósíthasd a cikkeidbe. Ehhez képest nem teheted meg.
Ha az a keret, hogy minőségi újságírás, azt gondolom, hogy ez elvárás mindenhol, minőségi újságírás, legyen benne saját gondolat, saját téma, ami megint csak azt gondolom, hogy egy olyan történet, hogy igen, ez kell, hogy ezt csináljuk. Ha ez a keret, akkor azt gondolom, hogy abba belefér egy adott rendezőnek, térjünk vissza az eredeti témához, belefér az, hogy valaki a saját nyelvén szólal meg. Egyébként a Marvelnél is voltak rendező kirúgások, nem is egyszer.
Akkor most hagyd szembesítselek egy gondolatoddal, amit 20 perce tettél körülbelül, hogy neked nem tetszett a Flash karaktere. Hangsúlyozom, egyetértettem veled, tehát ez a kis hihegyerekes kis feeling nekem ehhez az egyébként nem feltétlen vidám hangulatú filmbe, valószínűleg egyébként ezzel akarta ellensúlyozni a komor hangulatát a filmnek, meg a vonulatát, Snyder, de ez a kis hülyegyerek nem illett oda. Na most képzeld el, hogy rád rátszolnak, hogy ezt a hülyegyereket ne rak bele a filmbe. Vagy a cikkedbe ne használ ilyen szavakat. Hogy a keret itt nem csak arra terjed, hogy akkor te minőségi cuccot adják ki a kezedbe, hanem neked megkötik a kezedet, mint rendező, mint kreatív ember, hogy erről szólhat, így szólhat, ilyen hangulata legyen, és bizonyos szereplőknek te nem adhatsz saját karaktert, saját gondolatmenetet, nem adhatsz, hisz neki van egy életútja, és neked ehhez ragaszkodnod kell.
Na jó, de bocs, ez ugyanazt másképp. Attól, hogy egy adott karakternek adott az életútja, adott lehet a habitusa is, mint a Flashnek. Egyébként ő egy ilyen szuper laza csávó. A képregényben is, rajzfilm sorozatban is folyamatosan löki a poénokat. De nem kínosan.
De ez most az volt?
Ez most az volt. Tehát nekem ez a bajom vele, hogy ő egyébként nem kínos ennyire.
Tudod, ki tudnék fölhozni? Deadpoolt, ugye?
Pölöm.
Például halállaza, süket dumája van, azonosulni tudsz. Az ő szerepével, miközben nézem a filmjeit, érted? És sírva röhögök egy-egy mondatán, ráadásul a magyar szinkron meg jól is sikerült mellé, tehát hogy iszonyat jó, nagyon durva. Ez egy kis hülye kis kisegér pattog jobbra-balra közel fénysebességgel, és közben hülye poénokat szól.
Tegyük hozzá,
igen?
Némi felmentésképpen ezért a Flash kapott egy nagyon erős jelenetet ebben a filmben. Az egy szép jelenet
Melyikre
volt.
Melyikre gondolsz?
Hát amikor vissza visszaforgatja gyakorlatilag az időt, és ott lenyom egy vágtát. Az egy szép jelenet.
Spoiler.
No,
igen. Tehát érdekes, ott is például, és beszéltük, hogy rettentően sokat húztak a filmen. Na, az ott egy olyan 10 perc volt, amivel szerintem feszültséget akartak növelni, nem sikerült. Csak még mindig rágok még egyet a rágógumin, ő megcsinálja a 224 milliómodik körét, ugye, még mindig. Gyere, Flash, és akkor így meg 10 percen keresztül, érted?
Igen, egy kicsit én is kezdtem úgy érezni, hogy ezt a filmet akarják Usain Boltnak levetíteni, hogy ösztönözzék egy picit gyorsabb körökre, hát ugye itt annyira nem kell erre. Igen. No, de azt hiszem, hogy végére értünk akkor ezeknek a témáknak. Köszönjük szépen, hogy a mai napon is velünk tartotok, vagy hát éppen azon a napon, amikor majd ezt meg fogjátok hallgatni.
Sietsz valahova?
Igen.
Visszavárunk majd legközelebb is benneteket, aki pedig, és akkor most jön a marketing része, aki pedig jól érezte magát az elmúlt mondjuk úgy 3-4 órában, azt kérnénk szépen, hogy nézze meg a YouTube-on, vagy pedig a Spotify-on a régebbi részeket, mert szám szerint van már belőle 5 Bencével, velem, vendégekkel, érdemes belehallgatni. Sok érdekes témáról beszélgettünk már eddig az elmúlt 6 részben, és tudod, mi maradt ki a mai napom?
Star Wars,
nem raktuk bele a Star Wars-t.
Most elhangzott, igen, jó lenne egyébként.
Megvan a kapcsolódási pont, halad, akkora király vagyok. Na most figyelj, Bence, azt mondja, hogy ugye jönnek ki a DC is, illetve a Marvel-es filmek, és tettél egy említést arról, hogy a Disney Plus-on a WandaVision például megjelent, ugye? És én tudod, hogy tudnám összehozni ezt a három univerzumot? Hogy amikor a Disney megvásárolta ugye a jogokat, a Star Wars jogait, akkor nagyon sokan féltek, hogy mi kerül ki ebből. Ők most megcsinálták az utolsó három Csillagok háborúja filmet, ugye, és tudod, mi az érdekessége ennek a dolognak? Hogy akár a Marvel, akár a DC, nézd meg a Disneynek a döntéseit, hogy valójában csinálgatnak komplett egész az univerzumról szóló filmeket, de mindegyik az egyéni életpályákra, picikét előzményfilmekre, vagy kifejezetten azt a vonalat képviseli, hogy kihozza szépen az egyedi és egyéni filmeket. Ugye ott a Solo például terve volt véve, ugye még millió egy szereplőnek saját film, hogy akkor azt szépen kihozzák és kibontják a Star Wars-nál. Őről beszélek. Ugyanez azért megtörténik, és például pont most ebben, amiről beszélgettünk, Zack Snyder filmben, egy picikét ez a film a Cyborgé is volt, mert kibontották gyönyörűen. Nem csodálkoznék rajta, hogy ő nem kapna egyébként egy saját filmet.
Hát valószínűleg nem fog.
Nem fog?
Biztos, hogy nem fog.
Jó, pont. Okay. Pont. Rendben, nincs ezzel gond. Na, és akkor így most volt Star Wars-unk.
Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Legközelebb 2 hét múlva lesz Apa mozit hajt. Addig is vigyázzatok magatokra. Jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!